megérti, hiszen nagyvilági ember. Az a pénz dolog pedig rendben van, ha titokzatos is. És hát többek között azért jöttek éppen, hogy visszafizessék. Továbbá Simeont is ki kell váltaniuk. Ezt ők éppen olyan jól tudják, mint jó maga, és még új gabonát is be kell szerezni. Visszafordulásra és menekülésre tehát gondolni sem szabad, mert ezzel nem csak az a hírük keletkezne később, hogy tolvajok, hanem az is, hogy kémek, és ezen felül még testvérgyilkossá is válnának. Ezt valóban ők is épp oly jól tudták, mint Benjamin. És azt is, hogy feltétlenül meg kell kockáztatniuk, szembenézve a veszéllyel, hogy valamennyien rabláncra kerülnek. Némiképpen felbátorították őket a szép vesztegetési adományok, amelyeket magukkal hoztak. Jákob ajándékkóstolói, földjének gyöngyéből, virágjából, és elsősorban az volt a szándékuk, hogy előbb a zömök egyértelműen barátságos háznaggyal váltanak majd szót, amennyiben rátalálnak. Ez sikerült is nekik. Mert amikor a vásártartó fáraó kegyelme jeléül kapott villájához érkeztek, a szép negyedbe, a bástyakapu alatt leszálltak szamaraikról, és ezeket a víztükör mentén a ház felé vezették, a bizalom gerjesztő háznagy már a teraszról lefelé elébük jött, üdvözölte és megdicsérte őket, hogy megtartották szavukat, ha ugyancsak némi habozás után is. És mindjárt megmutattatta magának a legifjabbat. Kerek szemével jól megnézte Benjámint, és aztán azt mondta, derék, derék. Parancsára szolgái elvezették az állatokat a ház körül az udvarba, majd meghagyta nekik, hogy a Kánaán gyöngyeit tartalmazó bálákat vigyék a házba, és ezzel felvezette a testvéreket a feljárati lépcsőn, miközben aggodalmas izgalommal igyekeztek meggyőzni őt a pénz dolgában. Néhányuk már abban a pillanatban elkezdte ezt, mihelyt megpillantotta őt szinte már messziről. Már alig várták. Udvarmester úr, így szólították, kedves főtisztartó úr, így meg úgy, az egész megfoghatatlan, de hát már csak így történt, és velük van két annyi pénz, ők becsületes emberek, úgymond a befizetett ezüst pénzeket benne találták abrakos zsákjaikban, úgymond ott találták, először egyikük, aztán mindnyájan a pihenő helyen, és azóta állandóan nyomja a lelküket ez a titokzatos lelet. De most ismét elhozták magukkal teljes mértéke szerint az új élelemért járó másik pénzösszegen kívül. Reméletőleg fáraó barátja, az ő parancsolója nem fogja most rájuk kenni ezt a dolgot, vagy talán még ítéletet is hozni ellenük. Így hadartak össze-vissza nagy aggodalmukban, bele is kapaszkodtak a háznagyba, és széles taglejtésekkel esküdöztek, hogy nem lépik át addig a szép kapu küszöbét, amíg ő a maga részéről meg nem esküszik, hogy ura nem vet hurkot a nyakukba a múltkori bosszantó eset miatt, és nem keni rájuk a felelősséget. Ő azonban maga volt a nyugalom, megnyugtatta őket szólván. Emberek, legyetek békén és ne féljetek. Minden rendben van. Vagy amennyiben rendkívüli az eset, úgy jóindulatú csodáról van szó. Pénzünk a mi kezünkhöz jutott, ezzel be kell érnünk, és emiatt ugyan nem vetünk hurkot senki nyakára. Mindazok alapján, amit nékem itt elmondtatok, csak azt képzeletem, hogy a ti istenetek és a ti atyáitok istene megtréfált benneteket, és ő adta néktek azt a kincset zsákjaitokba. Más magyarázat nem jut az eszembe. Nyilván jámbor és buzgó szolgái vagytok, és ezt végre egyszer meg akarta nektek hálálni. Azt meg lehet érteni az ő szempontjából. De úgy látom, igen izgatottak vagytok, és ez nem jó. Lábfürdőt készítettek nektek. Először is a vendégszeretet okán, mert hiszen vendégeink vagytok, és fáraó barátjával fogtok ebédelni. Továbbá azért is, mert az levezeti a vértolulást agyatokból, és megnyugtatja idegeiteket. Lépjetek csak be, és mindenek előtt lássátok, ki vár benneteket az előcsarnokban. Az előcsarnokban pedig ott állt Simeon testvérük szabadon. Szeme csöppet sem volt, beesett, nem fogyott le, hanem épp oly daliás volt és kötekedésre kész, mint valaha. Mert jól ment a sora, közölte az őt örvendezve körülvevőkkel, és egy túszfogoly számára igen tűrhető napokat élt át a nagyhivatal egyik szobájában. Ha nem is látta viszont a Moselle ábrázatát, és aggódott, vajon visszatér neke, de a jó étel és ital tartotta benne a lelket. A testvérek mentegetőztek le a második gyermeke előtt, amiért Jákob makacsága miatt oly sokára kellett halasztaniuk visszatérésüket, amit ő is nyilván megért. És Simeon meg is értette, és velük együtt örvendezett, különösen Iker testvérével, Lévivel. Mert hát az egyik fene gyereknek hiányzott a másik, és ha nem is ölelkeztek és csókolóztak össze, de minden esetre jó erősen és gyakran hátba vagdosták egymást ököllel. Most aztán valamennyi testvér leült, hogy lábat mosson, majd a házgondnak bevezette őket a terembe, ahol ebédre volt terítve. A terem pompázott a sok virágtól és gyümölcsöstáltól és gyönyörű edénytől. Mai Szachme aztán segített nekik, hogy egy hosszú tálaló asztalra a fal mentén kirakják magukkal hozott ajándékaikat, fűszereket, mézet, gyümölcsöt és diót, és hogy tetszetős kiállítást rendezzenek ezekből az úr tekintete számára. Közben azonban Mai Szachme kisietett, mert fogadnia kellett künn a vendégeket, és József is hazaérkezett délidőre az egyiptomi urakkal együtt, akiket aznap ebédre hívott meg, Ptah prófétájával, az uralkodó harcosával, a földmérők elöljárójával és a könyvek mestereivel. Velük együtt lépett be és szólt: üdvözöllek, emberek! Azok még úgy vágódtak a homlokukra, mint a learatott búzarendek. Ő pedig megállott egy kis időre, és ujjai hegyével végig simított a homlokát, aztán ismét megszólalt: üdvözl legyetek, barátaim! Álljatok már föl előttem. Hadd tekintsek arcotokba, hogy felismerjelek benneteket. Mert, amint látom, ti felismertek engem, és látjátok, hogy én vagyok Egyiptom vásártartója, akinek szigorúan kellett bánnia veletek országa kincsei érdekében. Most azonban megbékítettetek, és helyes számban történt visszatérésetekkel biztosítottátok, hogy valamennyi testvéretek egy födél alatt és egy szobában gyűjjön össze. Hát ez szép. Észreveszitek, hogy a ti nyelveteken szólok hozzátok? Igen, most már ismerem azt. Múltkor, amikor itt jártatok, feltűnt nekem, hogy nem értek héberül. És ez bosszantott. Ezért időközben megtanultam. A magam fajta ember az ilyesmit egy szempillantás alatt megtanulja. Nos, hogy és mint vagytok? Mindenek előtt éle még idős atyátok, aki felől nékem szóltatok vala, és egészségben van-e? Egészségben van a te szolgád, a mi atyánk, válaszolták, és tisztelet övezi változatlanul. Nagyon jól esnék neki kegyes érdeklődésed. Azzal ismét a földre vágódtak, és homlokukkal megérintették a padlót. Na, már eleget hajlongtatok és hajbókoltatok, szólt József, és már túl sokat is. Hadd vegyelek szemügyre. Ez a ti legifjabb testvéretek, aki felől szóltatok vala? Kérdezte tört kánoáni nyelven, mert valóban kisé elfelejtette már anyanyelvét, és Benyáminhoz lépett. A felékesített házas ember áhítatosan tekintett fel rá szürke szemével, melyet szelíd és tiszta szomorúság töltött el. Isten hozott, fiam, szólt József, és hátára tette a kezét. Mindig ilyen szelíd tekintetű szemed volt, és fejedet mindig ilyen szép, fényes hajsisak fette már akkor is, amikor még csak tökmag voltál, és mint kis vakarcs kószáltál a világban, kinn a zöldben. József nyelt egyet. No, de nyomban visszajövök, mondotta, csak éppen meg kell. Azzal gyorsan eltávozott, nyilván lakásának hálószobájába, de hamarosan visszatért, miután megmosta szemét. Valamennyi kötelességemet elmulasztom, mondotta, és meg sem ismertetem egymással házam vendégeit. Uraim, ezek kánoáni vevők, tisztes családból valók, valamennyien egy jelentékeny férfiú fiai. Azzal elsorolta az egyiptomiaknak Jákob fiai nevét, pontosan annak rendje és módja szerint igen folyékonyan, mintha verset mondana fel, miközben minden harmadik név után megállt. A magáét természetesen kihagyta. Zebulon után egy kis szünetet tartott, majd így végezte, és Benyámin. Azok meg elcsodálkoztak, hogy ez az ember az ő nevüket sorrendben el tudja mondani, és nagy szemeket meresztettek egymásra. Ezután megnevezte nekik az egyiptomi előkelőségeket, akik igen mereven viselkedtek. József megmosolyogta ezt, és így szólt: tálaltas, azzal kezét dörzsölte, mint aki felkészül, hogy asztalhoz üljön. Előbb azonban házgondnoka megmutatta neki az ajándékokat, amelyek ott kivoltak rakva, és ő szívbéli udvariassággal csodálta meg azokat. Ezt a ti idős atyátok küldi, kérdezte. Megható figyelmesség. Jelentsétek néki igen hálás köszönetemet. Ó, ez csak egy csekélység, mondották, országuk gyöngyszemeiből kiválogatva. Ó, nagyon sok, mondott ellent József. És mindenek fölött gyönyörű. Sose láttam ilyen finom gyantát, és ilyen pisztáció dió is bizony csak nálatok terem meg. Az ember már távolról megérzi olajos jó aromáját. Alig tudom levenni róla a szememet, de most aztán üljünk az ebédhez. És Mai Szachme valamennyüket helyükre vezette, miközben a testvéreknek ismét volt okuk a csodálkozásra. Mert pontosan életkoruk rendje szerint ültették le őket, ha fordított sorrendben is a házigazdától számítva, úgyhogy a legfiatalabb ült a legközelebb hozzá, és tőle haladt a sor Zebulonon, Izsakháron és Áseren keresztül visszafelé, föl egészen a nagy darab Rubenig. Az ültetési rend olyan volt, hogy az egyiptomi terem körülfutó oszlopai között az asztalok nyílt háromszöget alkottak, melynek csúcsán a házigazda ült. Tőle jobbra sorakoztak a hazai urak terítékei, és balra ferdén az ázsiai idegeneké, úgyhogy ő ült mindkettőjük sorának asztalfőjén, jobbján Ptáh prófétájával, balján pedig Benyáminnal. Vendég szeretően és vidám kedvel kínálta valamennyiüket. Lássanak frissen hozzá, és ne csak csipkedjenek az ételből, italból. Ez a lakom a híres vidámságáról, amely hamarosan az egyiptomi előkelőségek kezdeti merevségét is eloszlatta olyannyira, hogy ők is felengedtek, és egészen megfeledkeztek arról, hogy elfben utálatos volt számukra a héberekkel együtt enni. Legelőbb az uralkodó harcosának, Entef Oker ezredesnek lett virágos kedve, minthogy sok szíriai bort ivott, és harsányan szórakozott az asztalokon keresztül a háromszögletű termen át, az egyenes Gáddal, aki a sivatag lakók közül a legjobban tetszett neki. Nem kell csodálkoznunk rajta, ha a hagyományos szokás ez alkalommal József feleségét, a nap főpap leányát, Asenátot elrejti a tekintet elől, és ragaszkodik a puszta férfi lakoma elképzeléséhez, noha egyiptomi szokás szerint házastársak együtt étkeztek, és ünnepi lakomákon sem hiányzott a háziasszony. De szeretnénk itt a régi híradás helyességét megerősíteni. Nem azzal a magyarázattal, hogy talán a leányzó a házassági szerződés értelmében éppen odahaza lett volna szüleinél, ami egyébként könnyen megeshetett volna, hanem azzal, hogy utalunk József napi beosztására és életmódjára, amely általában nem engedte meg a felmagasztaltnak, hogy napközben láthassa feleségét és gyermekeit. A testvérekkel és hazai előkelőségekkel megtartott, egyébként igen vidám étkezés nem volt ünnepi lakoma, hanem csak üzleti villás reggeli, amilyet fáraó barátja csak nem minden nap rendezett, úgyhogy rendszerint csak az estebédet fogyasztott el feleségével, mégpedig a ház ágyasszárnyában, miután nem tagadta meg magától, hogy foglalkozzék kissé Manasséval és Efraimmal, a két bájos félvérrel. Délben viszont férfi társaságban költött el ebédjét, akár a nagy élelmezési hivatal magasabb és legmagasabb hivatalnokaival, akár a két ország átutazó előkelőségeivel vagy külföldi küldöttekkel és meghatalmazottakkal. és ez is ilyen ebéd volt Isten aratásának barátjánál, pontosabban ilyen volt ez a külső szemlélő számára. Mert hogy milyen érzelmes okai voltak, hogyan illett bele egy csodálatosan ünnepi és Isten történet keretébe, és miért viselkedett a magas vendéglátó oly másokat is megejtő vidámsággal az egész ebéd folyamán, az egyelőre rejtve maradt a lakomán résztvevő valamennyi vendég előtt. Valamennyi előtt. Vajon itt állhat-e, és érvényes maradhat-e ez az általános jelentésű szó? Mai szakméra persze nem vonatkozhatott. Aki felvonva szemöldökét zömöken állt a háromszög nyitott oldalán, és fehér pálcával igazgatta hol erre, hol amarra el stovasuhanó pohárnokait és ételhordóit. Ő tudta, miről van szó, de nem volt szereplő. Vajon volt-e a lakoma vendégei közt egy is, aki ha csak félig, félénken is, de gyönyörrel és iszonyodva, bár be nem vallottam, bekukkanthatott a titokfájtla mögé. Nyilvánvaló, hogy amikor óvatosan feltesszük ezt a kérdést, amely persze leghelyesebb, ha kérdés marad, akkor a házigazda balján ülő Turturra Benónira, a legifjabbra gondolunk. Leírhatatlan, hogy mint érezte magát. Soha le nem írták ezt, és a jelen elbeszélésen vállalkozik arra, amit sohasem kíséreltek meg, nevezetesen, hogy szavakba foglaljon egy sejtést és a vele járó édes szorongás érzését, mely még korán sem merészkedett akárcsak arra is, hogy sejtés legyen, hanem csupán csak addig bátorkodott, hogy halk és álomszerű emlékek, furcsa eszmélések rajzását észlelje, és két egymástól teljességgel különböző és igen távol álló, egy gyermekkor óta elsüllyedt és egy kézzel foghatóan jelenvaló jelenség szívet megremegtető rokonságát vegye észre. Képzeljék csak el, hogy is történt. A lakoma résztvevői kényelmes zsámoly székeken ültek, előttük egyfelől tálak, étvágygerjesztő, dús kedvel kínálták mindazt, amivel meg voltak rakva. Az ételeket, a körítéseket, és aminek a szem örült, gyümölcsöt, kalácsot, zöldfőzeléket, pástétomot, uborkát és tököt, virágok és édességek bőségszaruit. A másik oldalukon kecses mosdótál, csinos amfora tartó és rézmedence állt, ahová az ételmaradékokat dobták. Ez minden vendégnek egyformán kijárt. Ágyékkötős szolgák töltögették újra meg újra a serlegeket a pincemester külön irányításával. Mások a tálalóasztal felügyelőjétől a főfogásokat vették át, borjú és ürűhúst, sült halakat, szárnyast vadat, és felszolgálták a vendégeknek, akik azonban, tekintettel a házigazda magas rangjára, nem előzték meg őt, ellenkezőleg. Az adonnak nem csak először szolgáltak fel mindenből, hanem a legjobbat is, és sokkal többet, mint amazoknak, persze csupán azért, hogy osszon belőle, és ahogyan megvan írva, ő pedig részt juttata azoknak maga elől. Ez azt jelenti, ő küldött legjobb kívánságai kíséretében, hol ennek, hol amannak, egyszer egy egyiptominak, másszor az idegenek egyikének egy-egy kacsasültet, egy-egy birsalmasajtot, egy-egy megaranyozott csontot, mere incsiklandozó, sült szalonna gyűrűk voltak felfűzve. A legfiatalabb ázsiainak, balkész felőli szomszédjának azonban saját kezűleg egyre másra adott. És mivel a kitüntetésnek e kifejezései sokat jelentettek, az egyiptomiak figyelték és számláltak őket, egymásnak számot is adtak róla, úgyhogy híre ment és reán kiszállt a hír, hogy a kis beduin valójában ötször annyit kapott a házigazda asztaláról, mint bárki más. Benjamin szégyenkezett, esedezett, hogy tartózkodjanak ezektől az ajándékoktól, és bocsánat kérő pillantásokat küldözgetett az egyiptomiak és testvérei felé. akkor sem tudott volna annyit megenni, amennyit kapott, ha az evésen jár az esze. Szédülő és szorongó esze, mely keresgélt valamit, ráakadt, elvesztette, míg egyszerre csak kétségtelenül megtalálta ismét olyannyira, hogy gyors kis dobbanásokkal belé nyilat szívébe. Nézte a házigazda arcát, mely szakálltalan volt, s hieratikus szárnyas fejkendő keretezte a házigazdájét, aki kezesnek követelte őt. Nézte ezt a kissé már elnehezedő alakú egyiptomi nagyságot, aki fehér ruháján csillogó melldíszeket viselt. Nézte ezt a mosolygó szájat, mely beszéd közben hol erre, hol arra mozdult. Nézte azt a fekete szempárt, melynek tréfásan csillanó tekintete hol találkozott az övével, hol meg, mintha visszavonulna, komoly tilalmasan lecsukódott mindig éppen olyankor, amikor az övé kételkedő örvendezéssel és ijetten tágra nyílt. Nézte kezének minden ízét, mely a vésett mennyei drágakővel ékesen nyújtott oda neki valamit, vagy emelte magasba serlegét, és úgy tetszett neki, mintha a gyermekkor illatát szívná magába, azt a fanyar, fűszeresen heves illatot, mely minden csodálat, szerető meghittség, ostromló sejtés, gyermeki értetlenség és mégis megértés, minden hívő odaadás és gyengéd gondoskodás tömény illata volt, a mirtusz illata. A ráeszmélésnek ez az illata ugyanaz volt, mint amikor egy szép rejtvény megfejtésén munkálkodik a lelkünk, vagy egy felrémlő, ijesztő azonosságot kutat fel aggodalmas, büszkén és engedelmesen, vagy amikor félig gyötrődőn, félig boldogan találgatjuk egy barátian jelenlevő valaminek egyféleségét valami sokkal magasabbal, valami istenivel. Ezért vélte turturra tömpe orrocskája a gyermekkor fűszeres illatát kóstolgatni, mert ismét olyan volt ez, csak fordított előjellel, de mit is számít a megfordítás? A jelenlevő fenségesben és idegenben csak a meghitten ismerősre kellett rábukkanni, amely pillanatokra szívdobogtatón áttetszett rajta. A gabona ura étkezés közben állandóan vele csevegett. Ötször annyit, mint a jobbján ülő egyiptomi előkelőséggel. Kikérdezte otthoni életéről, atyáról, feleségeiről és gyermekeiről, a legidősebbet Bélának, az egyelőre legifjabbat Muppimnak hívták. Muppim, szólt a gabona ura, csókold meg helyettem, ha hazaérsz, mert bűbájos, hogy már a legifjabbnak is van egy legifjabbja. De hogy is hívják a közvetlen előtte született legifjabbat? Rósnak, bravo! Ugyanattól az anyától származik, mint amaz, igen? És sokat kószálnak együtt a szabadban, künn a zöldben. Jaj, csak nehogy a nagyobbik, mindenféle Isten tudja, milyen neki nem való dolgokkal, Isten történetekkel és nagy képzelődésekkel ijeszgesse ilyenkor a kicsit, aki még csak egy vakarcs. Vigyázz erre, Benyámin apa! És mesélt neki saját fiairól, akiket a napleány szült, Manasséről és Efraimról. Hogy tetszik a nevük? Kérdezte. Tetszik, mondta Benyámin, és már a nyelvén volt a kérdés, hogy miért így feltűnő a nevük. De megakadt a kérdés küszöbén, és ott vesztegelt tágra nyílt szemmel. Ám nem sokáig. Mert szomszédja a fejedelem Egyiptom földjén mókás történeteket mesélt Manasséről és Efraimról, hogy mit csacsogott az egyik, milyen rossz fát tett tűzre a másik, és ez Benóninak hasonló saját gyerekszoba történeteit juttatta eszébe, és hogy ezeket kölcsönösen elmondták egymásnak, a vendégek látták, csak úgy gurulnak a kacagástól. Benyámin közben neki bátorodott, és megkérdezte. Légy oly szíves, fenséges úr, válaszolj egy kérdésemre, és fejts meg egy talányt vendéget számára.